Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úr szavai tiszta beszédek, mint a földbe vágy kohóban megolvasztott ezüst, amelyet hétszer tisztítanak. Uram, tarts meg minket, és őrizd meg minket, e nemzedéktől fogva mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálaadással köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és külön hálás a szívünk, amiért tudjuk, hogy nem magunkban vagyunk itt jelen, hanem te is itt vagy velünk. És bárhol hallgatjuk az igét, legyünk a saját otthonainkban, te ott vagy. Mert ahol ketten, hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy velük. És Urunk, azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Igenis szeretnénk átélni, hogy megszólítasz bennünket, hogy kézbe veszed az életünket, alakítasz és formálsz, mert hisszük, hogy te ugyanaz vagy ma is, mint amikor jártad Izrael útjait. Ugyanaz vagy, mint aki elhívtad a tanítványokat, aki hatalmasan beleavatkoztál egy-egy emberi életbe, és mindezt pozitívan tetted. És amikor veled találkozott valaki, és fölragyogott előtte, hogy te vagy a megígért megváltó, és hozzád kiáltott, elrontott életével, lehetett ő parázna, vámszedő, súlyosan beteg ember. Te megváltoztattad az élete menetét, meggyógyítottad, helyreállítottad, belekapcsoltad Isten országába, és egy új életre segítetted. És Urunk, ezt kérjük mi is, hogy ragadj ki minket a bűnből, a félelmekből, az aggodalmakból, hadd ismerjünk meg téged, és tudjunk örömmel, boldogan követni. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid, és végezd el, hogy ne csak halljuk a te szavadat, hanem legyünk készek engedni neki, legyünk készek valóban követni, és élni azt az életet, amit mutatsz. Mert Urunk, te nem csak szólsz, hanem képessé teszel minket arra, hogy éljük a te szavaidat, a te ígédet. Kérünk szent lelked által, légy itt, és tedd áldássá, életté az ígét. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, a Lukács evangéliuma 21. fejezetének 7. versétől a 19. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Lukács evangéliuma 21. fejezetének 5. versétől így szól hozzánk. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, azt mondta. Eljönnek majd a napok, amikor ezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Megkérdezték tőle, Mester, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele annak, hogy ez bekövetkezik? Ő pedig azt mondta, vigyázzatok! Nehogy félrevezessenek titeket, mert sokan jönnek az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és hogy az idő elérkezett. Ne kövessétek őket. Amikor hallotok háborúkról és lázadásokról, ne rémüljetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük. De nem jön mindjárt a vég. Majd így folytatta. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, és mindenfelé nagy földindulások, éhségek és járványok lesznek. az égen pedig ijesztő nagy jelek lesznek láthatók. De ezeket megelőzően kezet emelnek rátok, és üldözni fognak titeket, átadnak a zsinagógáknak, börtönbe vetnek, és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a bizonyságtételre. Döntsétek el szívetekben, hogy nem gondolkodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. Mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni, vagy ellent mondani. Még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is elárulnak titeket, sőt egyeseket, meg is ölnek közületek. Mindenki gyűlölni fog benneteket az én nevemért, de fejeteknek egy hajszála sem vész el. Kitartásotokkal nyeritek meg lelketeket. Ezen a mai vasárnapon az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. A mai igénk már őt úgy mutatja, mint aki bent van a városban. Korábban láttuk, miként ment végbe a bevonulás, hogy az emberek éltették Jézust, úgy kiáltoztak, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, áldott Izrael királya. És ő a tanítványoktól, a sokaságtól körülvéve egy szamárháton be is vonult a városba, mint egy jelezve, hogy ő szolgálni jön, ő egészen másképpen király, mint hogy az emberek azt várják, hogy arról gondolkodtak. És az elmúlt szakaszokban az Úr Jézust a templomban láttuk. Az elfogásáig meglévő időszakban szinte mindig a templomban van. Tanítja az embereket, akik oda települnek, és hallgatják őt. Úgy megragadó, hogy Jézus tudja, mi vár rá. Előtte van a cél, a Golgotai kereszt, és mégsem önmagával van elfoglalva, nem vonul félre, hanem ott van, elérhető az emberek számára, most is hirdeti az evangéliumot, és igyekszik kapcsolatba hozni őket az Atyával. Igyekszik megértetni velük Isten országa titkait, rádöbbenteni arra, hogy Isten királysága nem úgy jön el, ahogy ők várják. És vajon mi mindig oda tudunk-e így figyelni egymásra? Hányszor azt tapasztaljuk, hogy amikor valami nem jó dolog ér bennünket, akkor nem tudunk másra figyelni. Akkor lekötnek a problémáink, a bajaink, a szenvedésünk, akkor idegeinkre megy a másik, és azt mondjuk, hagyj minket magunkra. De Jézus nem így. Ő hozzá oda lehet menni most is. Az is úgy megragadott, hogy ott van ez a sok ember Jézus körül. Hallgatják őt. De ezekben a napokban már nem olvasunk arról, hogy bárki személyesen odafordulna hozzá és segítségül hívna. Nincs egy gyógyítás. Nincs egy szabadítás. Nincs olyan esemény, amikor valaki látja az élete nyomorúságát és odaviszi Jézushoz. Miért? Talán azért, mert annyira mással vannak elfoglalva, valami más tölti be a szívüket és a gondolataikat. Hallgatják Jézust, de uralom váltásról álmodoznak. Még mindig azt gondolják, hogy Jézus földi király lesz, és úgy változtatja meg a dolgok menetét, hogy jobbá teszi az országot. Valahogy nem jutott el a szívükig Jézus életének, tanításának az üzenete, hogy ő az embert akarja megváltoztatni. Jézus belső változást akar az emberben végbevinni. Azt akarja, hogy a kegyelmet megtapasztalva újra élő személyes kapcsolatba kerüljünk Istennel. Mert megszakadt ez a kapcsolat. Úgy születünk ebbe a világba, hogy nincs kapcsolat Isten felé. Sötét a képernyő, nem látjuk őt, nem jut el hozzánk az üzenete. Ahhoz, hogy helyreálljon ez a kapcsolat, ahhoz Jézussal kell találkozni. Ő javítja meg a készülékünket, a hitünket, hogy az Úr szava eljusson az életünkbe, hogy történjen is bennünk valami. Ott vannak Jézussal, és az Úr Jézus sok mindenről beszél, elmondja, hogy mik fognak majd történni. És ahogy erről gondolkodtam, arra jutottam, hogy hát ezek a jelek mindig voltak. Mindig voltak háborúk, lázadások, polgárháborúk, földindulások, éhségek, járványok. És ha voltak, akkor hogy most is vannak? És mi lehet erre a válasz? Miért van még mindig? És az Úr azt az igét hozta elém, hogy amikor Jézushoz mentek emberek azzal a hírrel, hogy galileaiak mentek Jeruzsálembe áldozatot bemutatni, és Pilátus megölette őket ott az oltárnál. És akkor Jézusnak az volt a válasza, meg nem tértek, ti is hasonlóképpen vesztek el. Igen, mi úgy gondolkodunk, hogy igen, ha korábban voltak ilyen események velünk, már nem történhetnek meg ezek. Ilyen már nem lesz, gondoltuk. És gondoljuk, és mégis. És abból az igéből, amit mond Jézus, azt értettem meg, hogy ő így szól, ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen vesztek el, vagyis rámutat arra, hogy igenis megtörténhet velünk is mindaz, amik megtörténtek az előző generációkkal. De nem kötelező, hogy minden megtörténjen. Mit mond Jézus? Van valami, ami megváltoztathatja a dolgok menetét, ez pedig a megtérés. Mert a megtérés több, mint egy vallásos fogalom. A megtérés azt jelenti, hogy találkozom a názáreti Úr Jézus Krisztussal, rábízom az életemet, és ő kézbe vesz engem. Kézbe vesz úgy, minthogyha egy vessző lennék, egy szőlővessző, és ő a szőlő tőke, és beleolt önmagába. Egy vad, terméketlen vesszőt beleolt magába. És hogyha ez megtörténik, akkor Krisztusból egy új életformát nyerek. És akkor nem kötelező már megtörténnie ezeknek a jeleknek. Tehát egy új élet, egy új életforma indulhat a Krisztusba beleoltott életből. De ha ez nem történik meg, akkor minden marad a régiben. Akkor minden marad változatlan, és ezért tapasztaljuk a sok nyomorúságot. Nem oltattunk bele Jézusba, maradtunk magunk. És a régi természetünk megnyilvánulásait tapasztaljuk minden szinten. A régi életvitelünknek a következményeit. Az Úr Jézus arról is beszél, hogy a rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt. Tehát nagyon fontos, ha nem változik meg az életünk. Mivel rossz fák vagyunk, leszakadtunk Istenről, engedetlenekké váltunk, és ha ő nem tehet minket új fává, akkor csak rossz gyümölcsöt hozunk. Mint ahogy elmondta, hogy amivel tele van a szívünk, az szólja a szánk. A szívünkből jön elő a termés. És hogyha rossz fa vagyok, rossz gyümölcsöt hozok. Rossz dolgok, rossz gondolatok, rossz cselekedetek jönnek elő. És végig kell gondolni azt, hogy már annyiszor hallottuk Isten igéjét. Hol is tartok? Van-e változás az életemben? Jó fa lettem-e már az ő munkája által, vagy még mindig a rossz gyümölcsöt hozom? Vizsgáljuk meg az életünket. Engedjük, hogy előhozza a valóságot, mert az életünk reménysége az, ha megváltoznak az emberek, ha Krisztusivá lesznek, ha nem leszünk Krisztusivá, nem fog igazán változni pozitívan az élet. Elmúlhat egyik nyomorúság, túl lehetünk rajta, mint ahogy mondják is, észhez is térhetünk, hogy jaj, egy kicsit változtatni kell, de ha a szívünk marad a régi, akkor tulajdonképpen igazi változás nem lesz soha. A tanítványok ott vannak az Úr Jézus körül, és ahogy jönnek kifelé a templomból, a tanítványokat, ez a hatalmas épület befolyásolja, elkápráztatja őket. Már nem látják Jézust, csak ez a fantasztikus épület vonja magára a figyelmüket. Ott vannak Jézus mellett, de már nem őt látják. Hallották a tanításait. És nem az van a szívükben, hanem a látvány. Ott van, hogy ezek a nagy épületek milyen fantasztikusak, mutogatják Jézusnak, nézd, Uram, milyen szép, nagy kövek, micsoda fogadalmi ajándékok vannak belefoglalva, micsoda díszítések. És nem veszik észre, hogy Jézus egész élete során nem érdekelte a külsőség. Hogy egész élete során nem arra figyelt, hogy kívülről tegye szebbé az embert, hanem ő mindig az embert akarta újjáformálni. Ott vannak, és nem értik Jézust. De vajon én értem? Annyi igeolvasással a hátam mögött. Értem őt, ismerem őt, tudom, mit akar, tudom, mi számára a hangsúlyos. Ezek az emberek hangsúly eltolódásban szenvednek. Nem a tartalom a lényeg. Nekik nem az fontos, hogy ott a nagy épületek mögött mi történik, hanem mit mutat a kép. És ugye amikor az Úr Jézus bejött Jeruzsálembe, az első útja a templomba vezetett, és igenis őt a tartalom érdekelte, mi van ott, miért vannak ott az emberek? Ő nem elégedett meg, hogy milyen fantasztikus ez a templom, mennyi turista jön, milyen videókat készítenek róla, milyen fantasztikus képek készülnek, mennyi emléket visznek, hanem ő bement és látta, hogy a tartalomról elcsúszott a hangsúly. Nem az a tartalom van jelen, amit az Atya akart és látni szeretne. Nem imádkozó emberek vannak. A templom már nem rendelő. És kiűzte az árusokat. Mi a hangsúlyos az életemben? A külső vagy a tartalom? Meg kell vizsgálnunk életünket az Úr előtt, hogy mire tesszük mi a hangsúlyt. Nem történt-e akár a hívő életünkben is ilyen eltolódás, hogy már nem az Úr Jézus, nem az élet tartalma, minősége a lényeg, hanem csak a külsődleges dolgok, ami produktumaink, amiket föl tudunk mutatni, mert a belső változás az nem mindig látványos. És mi a látványos dolgokat szeretjük, amire odafigyelnek az emberek. Így is olvassuk, hogy a tanítványok nézik a templomot, mutatják Jézusnak, ő pedig így válaszol, eljönnek majd a napok, amikor ezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Amit itt láttok, amit itt szemléltek, ami úgy megragadott benneteket, mert a tanítványokat ez ragadta meg, az épület, a látvány, és nem veszik észre a belső ürességet. Azt mondja az Úr, hogy változásra van szükségetek. Meg kell látni a szép külső mögött a tátongó ürességet. A tátongó ürességet, mint ahogy ő is meglátta a gazdag ifjú életében, aki jött hozzá azzal a kérdéssel, hogy mit kell cselekednem, hogy elnyerjem az örök életet. És úgy látja, hogy minden rendben van az életében. Gyermekkorától fogva nagyon komoly vallásos életet él. Megtartja a törvényt. Mi lehet még a probléma? És az Úr Jézus azt mondja, hogy de egy fogyatkozásod van. Hogy valami hiányzik belőled. Egy űr van a szívedben. Üres vagy belől. Hiába vagy gazdag, élsz jó módban, hiába foglalsz el és töltesz be társadalmi pozíciókat, hiába számítasz valakinek, de látom benned az ürességet. És ez semmi nem tudta betölteni, még a vallásod sem, a parancsolatok sem, hát ezért jössz. És az ürességet csak én tölthetem be, mondja az Úr. Menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, szabadulj meg mindattól, amitől eddig vártad, hogy biztonságot nyújt. És jöjj, kövess engem. És meg fogod tapasztalni, hogy eltűnik az üresség. Mert az űrt én tudom betölteni, üzeni Jézus. És itt is. Erre akarja rávezetni a tanítványokat és minket is, hogy ennek a belső űrnek kell betöltődni, és ezt ő töltheti be. A tanítványok a templomra figyelnek, az Úr Jézus meg arra mutat rá, hogy a Szentlélek templomává akarja tenni őket és minket. Jézus a Szentlélek templomát építi. És a Szentlélek temploma az nem egy épület, hanem egy élő ember szívének, lényének templommá való alakítása. Hogy kitakarítja önnan azt, aminek nem ott a helye. Megtisztít a bűntől, a szenttől, és ő tölt be. Ő uralkodik bennem. Ő ül a trónon. Vagyis élő kapcsolatban fogok lenni vele. Ezt jelenti a Szentlélek temploma, vagy ahogy Pál apostol mondja, hogy élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy most már ő az Úr bennem, és élő kapcsolatban vagyok vele, és ezt a kapcsolatot ápolom. És olyan jó, hogy ezt lehet ápolni otthon is. Akkor is, ha nem tudunk elmenni a gyülekezetbe, Jézust mindenütt lehet hívni. mindenütt kapcsolatba lehet vele kerülni. Eljönnek majd napok, amikor ezekből, amit láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Ez mind el fog tűnni, és csak a kereszt fog állni. Hogy lássátok meg, hogy csak az segít rajtatok. A kereszt, a kereszten értetek meghalt Jézus. Egy új korszak érkezik, a kegyelem korszaka, és ebben a korszakban élhetünk mi. És ez a korszak ad nekünk reménységet. És tovább vezeti a tanítványokat az Úr, és készíti őket arra, hogy majd meg tudjanak állni abban az időszakban, amikor ő már fizikailag nem lesz ott velük. És rámutat, hogy sok minden fog történni. Sok minden. Nagyon gyakran megtörténik majd, hogy a sok problémák az embereket egy megváltó utáni vágyakozás felé sodorja. Mindig jönnek nehéz idők, lesznek krízisek, és akkor az emberekben megfogalmazódik, hogy jöjjön már valaki, aki tud segíteni. És lesznek, akik ezt meghallják. Mindig is voltak a történelemben, és eztán is lesz, aki meghallja, és azt mondja, én vagyok. Itt Istennek a önkifejezését használja. Vagyis azt jelenti ez, hogy lesznek, akik odaállnak az emberek elé, hogy én vagyok az Isten. Én adok neked boldogságot, én oldom meg a problémádat, és felépítek egy csodálatos, szebb jövőt. Egy szebb jövőt annál, mint ami van. És ez mindig arról szól, hogy az ember akarja építeni. Jézus pedig úgy kezdte, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Ő Isten országát hozza el, és aki ebbe belép, annak kitágul az élete. Az boldog, mert átéli Isten országának a gazdagságát, megtapasztalja Jézus uralmát az élete fölött. Ki az Úr az életem fölött? Tehát vigyázzatok, mert lesznek, akik meg akarnak téveszteni azzal, hogy ők oldják meg az emberiség problémáját. És mit mond? Ne engedjétek magatokat félrevezetni. Én nevemben jönnek, de ti ismertek engem. Ismeritek az én hangomat. Igen, mi mindig figyeljünk arra, amit az Úr mond. Figyeljünk az ígére, és akkor nem tévedünk el. Akkor nem lehet megtéveszteni, mert fölismerjük a hangról a pásztort, és a béres nem fogjuk követni, mert idegen lesz a hangja. Ezért lényeges, hogy minél több időt töltsünk el az igével, hogy minél jobban megismerjük a mi Urunkat, megismerjük a hangját, hogy mindig határozottan felismerjük, hogy mikor szól ő. Aztán elmondja, hogy mik lesznek abban az időszakban, amíg ő távol lesz. Milyen események, történelmi idők jönnek az ő mennybe menetele és visszajövetele között. És mindazok, amik jönnek, azok annak a következményei, hogy Jézust elutasítottuk. Tehát a Jézus elutasítása utáni események ezek, amiket itt elmond. Amikor még mondja, az emberek úgy gondolják, ő lesz a király, minden megváltozik, de nem sokára eljön nagy péntek, amikor talán ugyanezek az emberek már egy egész más befolyás alatt azt kiáltják, feszítsd meg, és ők inkább Barabbást akarják, mint sem Jézust. És amikor ez megtörténik, elutasították az Isten fiát, Az Istentől jött segítséget. Azt mondták, nem kell Jézus, kell Barabbás, vagyis azt válasszuk, aki olyan válaszokat ad az élet problémáira, ami nekünk is tetszik. Aki úgy viszonyul a bajokhoz, hogy mi is tennénk. És ez jelenik meg ezekben az eseményekben. A háborúk, a pusztulás, a betegség, az éhség, az gyakorlatilag azt mutatja, hogy Jézus nélkül elszelik tőlünk a másik elnyomása, kihasználása, a kisebb nép eltiprása, a ragadozó ösztön, minden a miénk legyen, a pénz, az olaj, minden. Azért megy a háború, hogy a miénk legyen minden. És ez abból fakad, hogy nem kell Jézus. Hogy nem fogadtuk őt el. És mivel nem fogadjuk el, nem engedjük, hogy király legyen az életünk fölött. Ezért a régi tartalmak fognak továbbra is működni. Az atyáinktól örökölt hiába való életmód fog munkálkodni. Mert igazi változás addig nincs, amíg nem engedjük, hogy Jézus formálja át az életünket. Tehát sok minden volt, nyomorúság, és lesz is addig, amíg Jézus nem akarjuk behívni az életünkbe. Még nem akarjuk, hogy végre ő vezessen minket. Azonban látjuk azt, hogy a Jézus elutasítása utáni időszakban nem csak negatívumokat látunk. Azt olvassuk, hogy ezeket megelőzően kezet emelnek rátok. Az én nevemért. Ez azt jelzi, hogy igaz, hogy az emberiség azt mondta, nem kell Jézus, de Jézus itt marad. Nem személyesen és fizikálisan, hanem a tanítványain keresztül. Azt jelzi, hogy ő annak ellenére, hogy azt mondtuk, menj el tőlünk, úgy, mint a gadaraiak, amikor Jézus egy teljesen széthullott életű embert meggyógyít, és újra éppé tesz. De az ő gyógyulása sok disznó pusztulásába került, akkor a gadaraiak halva a hírt azt mondják neki, menj el tőlünk! Nem annak örülnek, hogy meggyógyult egy ember. Ők nem arra vágynak, hogy az ő beteg életük is rendbe jöjjön Jézus által. Őnekik a disznók hiányoznak. Ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyanúgy menjen tovább az életük, mint eddig. Nekik megfelel a betegség, a megszállottság, majd valahogy boldogulunk vele. Menj el, Jézus! És Jézus elmegy. És ez történik majd a mennybe menetelkor. Elmegy! De visszaküldi a gadarait. Visszaküld, és azt mondja, hogy mondd el, milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Vagyis elmegy Jézus, de mégis visszatér a meggyógyultban. És látják az életét, és megkérdezik, mi lett veled? Hát én is ott voltam, amikor szétszaggattad a bilincseket, és nem tudtunk veled mit csinálni. Hát mi történt? Már nem kell bilincs. Már nincs szükség, hogy a sírok közé száműzzünk, már nem félünk tőled, mi lett veled? És akkor elmondja, az a názáreti Jézus gyógyított meg, és rakott össze újra emberré, akit elküldtetek. És akkor fognak örülni, hogy de legalább te beszélsz róla, hogy te legalább visszajöttél. És ezt éli meg a világ, hogy Jézust elküldte, kidobta, de ő visszaküldte ide a tanítványokat. És a tanítványok életén keresztül 2000 éve kapjuk a lehetőséget, hogy ne a következményekkel kelljen számolni, hogy más legyen az élet. De úgy tűnik, hogy még nem ragadtuk meg igazán Jézust. Még mindig nem, de még tart a kegyelmi idő. Még megragadhatjuk őt. Még urrá tehetjük az életünk fölött. Bár meglátnánk, hogy virágvasárnap üzenete, hogy Jézus az én személyes életem fölött akar király lenni. Az én személyes életem akarja kézbe venni, alakítani. És csak az fogja őt királlyá tenni, aki fölismeri, hogy igen, nagyon is szükségem van erre. Mert amíg én voltam az Úr, addig minden elromlott. És amíg az ember akar az Úr lenni, addig csak elromlanak a dolgok. Mert Jézus az, aki az elrontottat is helyre tudja állítani, meg képes javítani. Tehát jelzi, hogy ő itt van, az övéivel, az övéin keresztül, akiknek az élete lehet bizonyságtétel. Itt vannak a tanítványok, akiknek az a feladata, hogy Jézus nevét vigyék a világba. Hogy az én nevemért fognak benneteket üldözni, királyok elé állítani, kitagadni, vagyis ezek a tanítványok Jézus nevéről tesznek bizonyságot. Vállalják, hogy csak is Jézus által van új élet, örök élet, mint ahogy az apostolok cselekedeteiben is olvassuk Péter bizonyságtételét, hogy nem adatott az ég alatt más név, aki által kellene nekünk megtartatnunk és üdvözülnünk csak is a názáreti Jézus Krisztus neve. És Péter használta is Jézus nevét, mindjárt pünköst után az ékes kapu bénája meggyógyult Jézus neve által. Hát mi is használjuk az ő nevét, hívjuk őt segítségül, és engedjük, hogy ez a név tisztítsa, gyógyítsa az életünket, egybe kapcsoljon testvérré minket. És úgy folytatja, hogy ő megőrzi az övéit, amíg bizonyságtevő feladatukra szükség van, addig, ha az ő nevéért üldözik, elutasítják is őket, ő ott van, megőrzi, fejeteknek egy hajszála sem vész el. Hát adja az Úr, hogy mi is így megtapasztaljuk az ő uralmát az életünkben. Lássuk, hogyan alakul át a mi természetünk, életgyakorlatunk, és hogy tapasztaljuk, mit jelent az ő neve, hogy rakja össze azt, amit a sátán szétrombolt, és így legyen az ő neve, az ő élete, remény és erőforrás a mi számunkra. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nem csak Jeruzsálembe vonultál be, hanem az a célod, hogy az életünkbe vonulj be. Kérünk, könyörülj, hogy megnyissuk az ajtókat, ne engedjünk ott kívül átsorogni téged, mert amíg te nem léphetsz be, amíg nem nyitjuk ki az ajtót, addig nem változik semmi. Addig marad minden a régiben, addig ott lesz az üresség a szívünkben, ott lesz a régi természetnek minden megnyilvánulása, de köszönjük, hogy te veled az élet lép be a szívünkbe, és a változás. És az a változás, amit te hozol, az pozitív, az jó irányba visz minket, mert ott már nem pusztításról, hanem építésről szól az élet. De, Uram, amíg nem változunk meg belőlről, amíg a régi tartalmak vannak csupán, és mi a külsőre tesszük a hangsúlyt, addig pusztul az életünk, pusztul a kapcsolatunk, és pusztul körülöttünk a világ. De könyörű, hogy fölismerjük a nagy lehetőséget, hogy rádöbbenjünk arra, hogy a gyülekezet, a te néped, az nem csak egy vallásos közösség, amit el kell valahogy szenvedni, hanem általuk te vagy jelen ebben a világban. És amíg itt van a gyülekezet, itt van a te ígéd, van esélyünk, reményünk az újjászületésre. Van esélyünk, reményünk arra, hogy veled és általad újra kezdhetjük az életet. Mert Uram, te minden rombolásnál, pusztulásnál, betegségnél, nyomorúságnál, járványnál hatalmasabb vagy. Semmi nincs, amire neked ne volna megoldásod. Így közelíts az életünkhöz, és hadd hívjunk segítségül személyes problémáinkra nézve is. Eléd visszük gyülekezetünket, mindazokat, Uram, akik most keresik a veled való kapcsolatot, akik otthonaikban kinyitják az ígét, vagy meghallgatnak, elolvasnak egy igehirdetést, vagy egy evangéliumi bizonyságtételt. Uram, légy velük, hadd lássanak téged, és hadd tudjanak rád építeni. Hadd ismerjük föl, hogy ez a vírushelyzet is azért van, hogy végre veled kezdjünk egy új életet, hogy rád figyeljünk, és a te nyomdokaidban járunk, más lesz körülöttünk is az élet. És Urunk, látjuk, hogy ez a világ valóban sóvárogva várja a te fiaidnak megjelenését. És könyörülj, hogy megjelenjünk. Megjelenjen életünk által, bizonyságtételünk által a győztes evangélium, a drága jó hír. És Urunk, így eléd visszük a betegeket, az egyedül élőket, a megfáradtakat, azokat, akik most keresnek megoldást az életükre. Hadd kiáltsanak hozzád, és hisszük, te meghallod a kiáltást, és az gyógyulást, megerősödést, békességet, reménységet. Te adj gyászolóknak vigasztalást, erőforrást. Te mutass rá, hogy virágvasárnap után jön húsvét, amikor te diadalmasan feltámadsz a halálból, mert te legyőzted ezt az ellenséget is. Kérünk így, Urunk, a most szenvedő, félő emberekért, Uram, hadd tekintsenek rád, hadd kiáltson mindenki hozzád, ne magunkba bízzunk, Uram, ne mi akarjuk ezt a járványt is leküzdeni valahogy, hanem kérjük a te segítséged, kérjünk tőled új életet, és Uram, te meghallgatod a imádságot, kinyitod a zörgetésre az ajtót, és aki kér, annak adsz. Ezért dicsőítünk, magasztalunk, köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.